A mai beszélgetésben, mai evangéliumi beszélgetésben arra keressük a választ, kedves barátommal, és Isten segítségével nyilván. Többek között arra keressük a választ, hogy kiknek és hogyan szaporította meg a kenyeret Jézus. A Márk evangéliumának a 6. fejezetében több csoda is történt, és a csodák közül az egyik az, hogy Jézus 5000 embert megvendégelt, jóformán a semmiből. És ebben a részben, ebben a beszélgetésben megnézzük, hogy ez a megvendégelés hogyan történt. Mi volt annak a jelentése? Az előbb megpróbáltuk már egyszer ezt a közvetítést lebonyolítani, de nem sikerült. A technika beleszólt, közbeszólt. És remélhetőleg most sikerülni fog, ezért úgy döntöttünk, hogy előről kezdjük a 6. fejezetet. És röviden azt is elmondanám, amit az előző beszélgetésben elmondtam, hogy azért olvassuk az evangéliumot, és azért olvassuk ilyen nyilvánosan az evangéliumot, mert nekünk meggyőződésünk vált, hogy az, amit Jézus mondott ezelőtt 2000 évvel, az most is aktuális, és segíthet mindannyiunknak, bárkinek, hogy igazából szembesülni, ráébredni a valódi helyzetére. Mert nyilván az, hogy valaki megszabaduljon a hiányosságaitól, betegségeitől, fogyatékosságaitól, mondjuk azt, hogy testi és lelki fogyatékosságaitól, ahhoz először fontos, hogy szembesüljön azokkal, és csak utána indulhat el a szabadulás útján. Tehát ott tartunk, hogy Jézus kiméne onnét, és méne az ő hazájába, és követék őt az ő tanítványai. És amint eljött vala a szombat, tanítani kezdte a zsinagógában, és sokan, akik őt hallák, elálmélkodának vala, mondván, honnét vannak ennél ezek, és mely bölcsesség az, ami néki adatott, hogy így csodadolgokat is művel, csodák is történnek általa. Avagy nem ezé az ácsmester, azaz ácsmester Máriának a fia, Jakabnak, Józsinak, Júdásnak, és Simonnak pedig testvére. És nincsenek-e itt közöttünk az ő nő testvérei is, és megbotránkoznak vala ő benne. Jézus pedig mondta nékik, nincs próféta tisztesség nélkül, csak a maga hazájában, és a rokonai között, és a maga házában. Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyítta meg rájuk vetvén a kezeit. És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén, aztán körös körül járja a falvakat, tanítván. Itt ugye itt az első bekezdésekben azt látjuk, hogy Jézus annak ellenére, hogy hatalmas bölcsességgel szólt, sok csodát tett, az emberek még mindig kételkedtek benne. Főképp azért, mert ismerték őt korábbról, ismerték az ő szüleit, a rokonait, hogy nevelkedett fel, szegényebb családból származik, és nem tudták elhinni azt, hogy ő képes arra, hogy olyan bölcsességgel szóljon, hogy az embereket úgymond megérintse, életre serkentse. És
mivel a cím adja magát, hogy kinek és hogyan adhatta a kenyeret Jézus, ezért most megragadom az alkalmat. Igaz, hogy a fejezet vége felé van a kenyérszaporítás, és a kenyér megtérítés, de itt kínálja magát a verszak, ezért most fogok róla egy pár szót szólni. Az a kérdés itten a második verszaknál, hogy honnan vette ezeket? Hát Istentől vette, mert Isten mindenkinek akarja adni. És hogy vehette Istentől? Úgy, hogy Jézus hitt Istenben. És pont így számunkra is akarja adni a kenyeret, hogyha hiszünk benne, ő akarja adni. És mi, ha hiszünk benne, nyújtsuk a kezünköt. Hogy nyújtsuk a kezünköt ő felé, az már a hitnek a jele, és ő adni is fogja. Ennyire egyszerű. Ennyire keveset kér tőlünk Jézus, hogy adhassa az ő lelkét, az ő igéjét, az ő békéjét. Többet úgyse tehetünk érte.
Megfigyelhetjük azt, hogy amikor az ember úgymond próbál megszabadulni attól a közegtől, amiben ő felnevelkedett, próbál picit tovább lépni, vagy próbálja elhagyni a hagyományokat, a tömegszellemet, és a szíve mélyén hisz abban, hogy sokkal többről szól az élet, mint amit ő megtanult, megszokott abban a környezetben, ahol felnevelkedett, akkor kemény erők nehezednek rá, és mennek szembe vele, amelyek megpróbálják akadályozni, hogy ő kijöjjön abból a szellemiségből, abból az állapotból, amiben ő felneveltetett. És valahogy úgy is lehetne mondani, hogy az emberek, tehát mi emberek, én is benne vagyok ebben a csapatban, sajnos rossz értelemben is, mi ragaszkodunk ahhoz, hogy hát én megszoktam, hogy Józsika olyan, hát ő nem lehet más, nincs ahogy más legyen. Én sokszor találkoztam arra a jelenséggel, az emberek ragaszkodtak ahhoz, hogy jaj, te ilyen vagy, ismerünk mi téged, ismerlek én téged. És mivel, hogy ragaszkodott ő ehhez, ahhoz a képhez, amit kialakított a 20 éves Attiláról vagy Blue-ról, ezért nem tudtam neki semmi olyant mondani, átadni, amit Isten kínált volna számára az én jelenlétemben, amit én is kegyelemből kaptam meg. Jézussal körülbelül ez történt, drága barátaim. Hogy az emberek ragaszkodtak ahhoz, hogy ja, hát az a szegény embernek, Jóska bácsnak meg Marika nénnek a fia, hát ő nincs, ahogy ilyen nagy dolgot szóljon, hát nem hisszük el, biztosak blöfföl, ugye? Körülbelül az emberek így állhattak hozzám. Tehát nem tudták ők elhinni, hogy ő képes arra, amit tesz, ugye, hogy ilyen nagy bölcsességgel szóljon, és ilyen nagy csodákat cselekedjen, ugye? Tehát hatalommal szólt azt a bölcsességet. Tudjuk róla azt, hogy nem csupán úgy beszélt, mint egy írástudó, mint a betű ismerője, hanem úgy beszélt, mint akinek hatalma van, mint akinek hatalom adatott, ahogy Levike is mondta az előbb. És ez a történet gyakorlatilag nem csupán Jézusról szól. Tehát ezért is emlegettük többször azt már, hogy az evangéliumot nem azt itt olvassuk, mert olyan érdekes, meg olyan szép, meg olyan... tehát mindenképp érdekes és mindenképp szép, de nem csupán ezért olvassuk, hanem azért is olvassuk, mert meggyőződésünk, hogy ez ránk is vonatkozik. Jézus azt mutatta meg, hogy egy ember, aki beleszületett úgymond a tudatlanságba, a butaságba, abba a bonaságba, a vallásosságba, hogyan tud elindulni és megszabadulni ettől a szellemiségtől, a világi szellemiségtől. Ő csak azt mutatta meg számunkra, amiről neki meggyőződése volt, hogy nekünk is lehetséges. Másképpen nagyon gonosz ember lett volna, hogyha azt mutatta volna meg, ami nekünk nem lehetséges. Ő megmutatta, hogy egy olyan ember, aki a szent lélekkel, az élő Istennel kapcsolatban van, képes maga mögött hagyni a tömegszellemet. Még akkor is, hogyha egyszerre 100 és 1000 ember azt kiáltja, hogy te nem lehetsz ilyen. Mi nem hisszük el? Ti bajotok, ha nem hisztek el. Én ettől függetlenül tovább léptem. Én megpróbáltam először veletek, mert ti voltatok közel hozzám. Hozzátok szóltam először. De hogyha nem hittitek el, akkor én muszáj tovább menjek, mint ahogy Jézus is tovább ment. Mert nem tudták elhinni, elfogadni, hogy Jézusban ilyen bölcsesség és ilyen hatalom lakozik. Azok után, hogy úgymond Isten kijelentette rá, hogy ő az ő szerelmes fia, akiben gyönyörködik. Akkor menjünk tovább. És persze, hogy az ige rész, ami mára már ugye szálló ige lett, hogy ez az oka annak, hogy senki sem lehet jóformán proféta a maga hazájában. Tehát nincs proféta tisztesség nélkül, csak a maga hazájában, és a maga rokonai között, és a maga házában. Mert az emberek ragaszkodnak az a képhez, amit ők 20 évvel ezelőtt láttak. Figyelmen kívül akarják hagyni, és rád akarják olvasni, hogy te az vagy, ami eddig is voltál, más nem lehetsz. Nincs újjászületés, ugye? Csodálkozik valaha, hogy nem hittek. A hitetlenségen csodálkozott Jézus. Persze sajnálta is őket, miért nem hisztek? Mindenképpen ragaszkodtok ahhoz, hogy ott maradjatok, ahol eddig is voltatok? Ragaszkodtok ehhez? A hitetlenségről az előbb azt mondtuk, hogy a hit az tulajdonképpen az önrész. Úgy is lehet fogalmazni. Ez az önrész. A hit, a bizalom. Isten tökéletességével szemben, hogy én hiszem azt, hogy még ha nem is ismerem, nincsen rálátásom mindenre, az ő terve tökéletes. És amikor nekem van bizalmam, van hitem a tökéletes teremtővel szemben, a dolgok megváltoznak. És ugye a hit hiánya miatt nem is tudott ő ott sok csodát tenni, nem tudott segíteni nagyon sok emberrel, mert elutasították őt. A hatodik bekezdéstől azt mondja, hogy aztán körös körül járja vala a falvakat tanítván. Ezt megint szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus elsősorban nem csodákat művelt, hanem az ő szándéka az volt, hogy tanítsa az embereket. Mire tanítsa? Az élet igéjére, az élet törvényeire, az élet rendjére, hogy minél több ember visszacsatlakozhasson az Úristen kegyelmére, és megigazuljon, meggyógyuljon általa.
Az előbbi ez még csak egy annyit fűznék hozzá, hogy a hit az a kovász az életünkben, a mi életünkben, a jó értelemben, és Isten mindent, a többit adja, a sót, a lisztet, ő az, aki megdagassza, és ha van hitünk, akkor lesz teljes ez az egész, akkor fog megkelni a tészta, akkor bésrak majd minket a kemencébe, meg is próbál minket, szép ropogós, így van a tűzpróba, és így lehetünk mi is kenyerek más emberek számára.
Tehát kihangsúlyoztuk azt, hogy ő tanított, főképp tanított, próbált segíteni az embereknek, hogy értelem, egy kis értelem, az értelemnek a magvait próbálta elültetni az ő elméjükben, hogy megszabaduljanak a babonaságtól, a dogmáktól, a vallási dogmáktól, a hagyományoktól, hogy azáltal megtisztulhassanak, meggyógyulhassanak, ugye? Hogy az ige, az életnek a logosza helyreálljon ő bennük, megtisztuljanak. És az előző kis hanganyagban, amit az előbb közvetítettünk, abban már elmondtuk, hogy a csodának, amiről itt szó lesz, a csodáknak, amiről itt szó lesz, van egy sokkal mélyebb jelentése. És elmondtuk azt is, hogy a fizikai csoda a fizikai testnek van, testért van főkép, ugye? Mert hogyha valakiért imádkozol, és ő meggyógyul, meggyógyul az ő látása, tegyük fehérén az ő látása, vagy egy súlyosabb betegségtől megszabadul Isten dicsőségére, az a testnek jó, drága barátaim, az jó a testnek, és persze a lelket is arra serkenti, hogy megigazuljon Isten előtt. De viszont sokkal fontosabb a csoda mögötti, a csodák mögötti mondani való, mert az a léleknek a tápláléka. Hisz a test hiába, hogy most meggyógyult, meghal, meg fog halni.
Jó, hogy felhoztad ezt, mert ha csak a csodák szintjén fogunk itt leragadni, az veszélyes tud lenni olyannyira, mint egy ötös lottó az ember életében. Én személy szerint nem nyertem az ötös lotton, de hallottam azt, hogy emberek, akik megnyerték az ötös lottót, és nem kaptak hozzá értelmet, bölcsességet, a helyzetük sokkal rosszabb állapotba került, mint előzőleg, mert nem tudták azt a hatalmas vagyont kellő bölcsességgel kezelni az ő életükben, és sokan alkoholisták lettek, és az életük teljesen padlóra került, rosszabb állapotba kerültek, mint mikor nem volt annyi pénzük. És hogyha megértsük ezeket a tanításokat lelki szinten, akkor az sokkal inkább megtartó erő tud lenni az életünkben. Mert akkor nem a csodák után szaladgálni fogunk, vagy nem lesz meg ez a vágy, hogy a csodák után szaladgáljunk, hanem kapunk értelmet, lelkileg fogunk épülni általa, és az örökké megmarad. Mert a csodák, ha meg is történnek, az egy idő után feledésbe merül.
Nagyon fontos erről beszélni, igen, hogy amúgy többször volt már erről szó, hogy azok a személyek, akik leragadnak a csoda és a szenzáció szintjén, teljesen biztos, hogy nem tudják, nem tudnak megszabadulni. Nincs, hogy megszabaduljanak. Márpedig, mint látjuk, a világ egyre inkább erre van kiélezve most már. A show business erről szól. A Superman, a Batman, a hollywoodi Jézusok mind erről szólnak. Csoda, szenzáció. A bölcsesség maradjon el valahogy. Szorítsuk ki a bölcsességet, Istennek a kijelentéseit az egészből. Hogy az emberek tártsák a szájukat, és álmékodjanak, de ne ismerik meg Istennek a kijelentését. Majd magához szólítá 12-t, és kezdi őket kiküldeni kettőnként, és ada nékik hatalmat a tisztátalan lelkeken. Hogy adta hatalmat? Úgy adta hatalmat, hogy felkészítette őket lelkileg, értelmileg, tudták, hogy ők hogyan fognak majd szólni, hogyan fognak különböző szituációkban szólni, hogyan fogják lefegyverezni a különböző hazugságokat, hogyan fognak ördögötűzni, és megparancsolnékik, hogy az útra semmit ne vigyenek, egy pálcán kívül, se táskát, se kenyeret, se pénzt az övükben, hanem kössenek sarut, de két ruhát ne öltsenek. És mondanékik, ahol valamely házba bementek, ott maradjatok mindaddig, amíg tovább mentek onnét. Óriási botrány ez ugye a bizonyos szerzetek képviselőinek, akik ugye házalnak, mennek házról házra. Jézus nem ezt mondta. Nem mondta senkinek, hogy házaljanak, hanem azt mondta, hogy menjetek be a megfelelő házba, és majd oda fognak menni azok az emberek, akik méltók arra, hogy hallják azt, amit mondani fogsz. Akik pedig nem fogadnak titeket, sem nem hallgatnak rátok, onnét kimenvén verjétek le a port lábaitokról. Bizonyságul ő ellenök. Bizony mondom néktek, Sodomának és Gomorának tűrhetőbb lesz a dolga az ítélet napján, mint annak a városnak. Kimenvén azért prédikálják vala, hogy térjenek meg, forduljanak Istenhez, amíg nem késő, és sok ördögöt űznek valaki, és olajjal sok beteget megkennek, és meggyógyítnak vala. Egyelőre idáig olvasom. Amikor Jézus megparancsolta, hogy keljenek útra, láthatjuk azt, hogy ő arra utasította őket, hogy a lehető legegyszerűbb felszereléssel menjenek. Ne vigyenek magukkal sok mindent. Bizonyos helyeken úgy van fogalmazva, hogy még váltó ruhát, váltó nadrágot se vigyenek magukkal. Miért mondta ezt? Azért mondta ezt, mert az előbb azt mondta, az mondatik, hogy hatalmat adott nekik. Hatalmat. Tehát amikor az ember az igazság birtokában van, amikor Isten kijelenti neki az igazságot, az óriási erővel bír. Nagyon sokan odaadnák, mint a mesében a lányukat és a fele királyságukat, csak hallják azt. Sok próféta akarta volna hallani. Azt, amit most ti hallotok, amit mi hallottunk tőle. Ő tudta, hogy nem fognak semmiben sem szűkölködni, meggazdagodni sem akarnak, nem akarják a fölösleges terhet, ugye? De viszont nem kell aggódjanak, mert ő azt mondta, hogy foglalkozzanak a legfontosabbal is, minden más megadatik, hisz Istennek az igazságát hordozzák magukban, az ő szívükben és az ő elméjükben. Más helyen még azt is mondja, hogy nyugodtan menjetek, semmit ne vigyetek magatokkal, mert méltó a munkás az ő kenyerére. Ezt is elmondta, célozva arra, hogy ebben a világban nem kenyérből van hiány, nem pénzből, nem kolbászból, hanem az igazságból, ami a beteget meggyógyíthatná, és a süketek füleit megnyithatná, a vakok szemeit megnyithatná, és a halottat feltámaszthatná, a szellemi halottat. A 11-es bekezdésén egy nagyon fontos dolgot látunk. Akik pedig nem fogadnak titeket, sem nem hallgatnak rátok, onnét kimenvén verjétek le a port lábaitokról, bizonyságul ő ellenök. Tehát ugye ezzel utalás arra, hogy ha valakit nem érdekel, nem szabad győzködni senkit. És én is elkövettem ilyen hibákat, megmondom őszintén, hogy vitába szálltam különböző emberekkel, tévedtem. Nem ez az én dolgom, hogy én vitákat nyerjek olyan személyekkel, akik mindenképpen ragaszkodnak az ő emberi igazságaikhoz, az ő földi okoskodásaikhoz. Nem ez az én dolgom. Az ilyen személyek nincsenek felkészülve arra, hogy befogadják az igazságot. Még túl önteltek, túl sokat gondolnak magukról, ami nem igaz. És az én emberben nem tud belemenni az igazság. Mert öntelt, azt jelenti, hogy tele van ő már, tele van az edény. Nincs, hogy belemenjen abba bármi is. És azt mondja, hogy kimenvén veritek le a port a lábaitokról, bizonságul ő ellenök. Mit jelent ez? Az, hogy bizonságot teszel, nem azt jelenti, hogy most akkor gúnyosan eljössz tőlük, meg ilyen felpörcelkedve, hanem egyszerűen kedvesen, szeretetteljesen, de ugyanakkor igazságosan elmondod, hogy ma eljött hozzád az igazság, ami által megszabadulhattál volna, de te elutasítottad azt. Emlékezz erre a pillanatra, amikor majd találkozol különböző olyan dolgokkal, amelyek térdre kényszerítenek, vagy megtörnek téged, hogy lett volna neked lehetőséget élni az igazság fegyverével, az igazság gyógyszerével, de te azt nem fogadtad el. Ez jelenti, hogy bizonságul ő ellenök.
Igen, ez a, a por leverés a lábunkról, a sarunkról, ez egy fizikális kézzel fogható jelenség, pont olyan, mint a bemerítkezés egy ember életében, amikor Jézus Krisztushoz megtér, hogy az egy örökkévaló dolog, amire emlékezni tud, pont úgy a másik fél is, amikor lássa azt, hogy előtte le van rázva a por, az megmarad az a kép az ő elméjében egy örök életen át. Ehhez tudom hasonlítani ezt a jelenséget, hogy ezért tanácsolhatta Jézus ezt nekünk.
Jött egy érdekes, nem teljesen idevágó megértés, érdekes gondolat. Mondtad, Levike, hogy amikor az emberek megtérnek Krisztushoz, hogy igazából nem térhetünk meg hozzá. Miért nem térhetünk meg hozzá? Azért, mert nem voltunk nála. Mi sosem nem voltunk. A zsidóknak mondatott az, hogy térnek meg. Nekünk talán úgy volna helyesebb mondani, hogy fordulj Istenhez, itt a lehetőség. Vagy hogy válts irányt, ugye menj az ellenkező Isten felé. De amikor valaki megtér, úgymond, visszafordul oda, ahol ő már volt. De ugye azok a népek, akik nem ismerték a törvényeket, Isten törvényeit, azok nem voltak ott még. Tehát ugye idézőjelben pogányok voltak, ők nem ismerték, a babonákat ismerték, a napot imádták, a turulmadarakot imádták, a sasokat imádták, különböző állatokat, különböző szobrokat imádtak, tiszteltek az emberek, tehát ők mindig is ebben voltak, tehát ők nem oda térnek vissza, ahol ők már voltak, hanem oda térnek vissza, oda fordulnak, ahol még soha nem voltak, oda kapnak meghívást, úgymond Krisztus által a világ nemzetei. Ott tartunk, hogy és sok ördögöt űznek valaki, sok gonoszságot, hazugságot lelepleznek, elveszik az élét, az erejét, ugye az igazság megmutatásával, Isten erejével, persze az ő lelkével, és olajjal sok beteget megkennek, és meggyógyítnak vala. Tehát Jézus azt mutatta meg az embereknek, nekünk is, ami nekünk is működhet, amire az ember is hatalmat kapott. Korábban olvastuk, hogy az emberek áldották Istent, hogy mekkora hatalmat adott az embernek, de melyik embernek adta a hatalmat? Annak az embernek, aki vágyott arra, hogy megismerje őt, megismerje az ő igazságát, az ő életről szóló tervét, tervrajzát, és meghallá ezeket Heródes király, mert nyilvánvalóvá lőn az ő neve, és mondta, keresztelő János támad fel a halálból, és azért működnek benne ez erők. Némelyek azt mondják vala, hogy Illés ő, mások pedig azt mondják vala, hogy próféta, vagy olyan, mint egy a próféták közül. Herodes pedig ezeket halván mondta, akinek én fejét véteném, az a János ez. Ő támad fel a halálból. De az emberek betojtak, magyarul. Ugye pogányok, akik mindig próbálták az igazságot elhallgattatni, figyelmen kívül hagyni, vagy leseperni, betiltani, ugye? Mint ahogy ma is történik, csak most már sokkal kifinomultabb módszerekkel történik manapság. Hogy? Feltartóztatják az igazságot, így van, hamissággal tartóztatjuk fel az igazságot. Babonákkal, különböző mesékkel, sztorikkal, káprázattal, filmekkel, fesztiválokkal, ugye, szent hagyományokkal, így van, hőseink szobrai előtt való tisztelgéssel, sok-sok, tehát így van, nagyon fontos ez, amit Levike mondott, hogy úgy igazából most az igazságot nem is, hogy eltörlik, vagy hogy betiltják, hanem azt történik, hogy feltartóztatják a káprázattal, a sókkal, a valóságsókkal, ízfokozókkal, látványfokozókkal, hangulatfokozókkal, és ezt lehetne sorolni egészen hónap reggelig, hogy mivel tartóztatják fel az emberek az igazságot. Herodes nagyon félt, azt hitte, hogy ez János, akiről tudta, hogy proféta, tehát Herodes is érezte, hogy János proféta volt, és félt, hogy a halálból visszajött János, mert maga Herodes fogadta el, és vetette vala börtönbe Jánost. Heródiás miatt, Fülöpnek, az ő testvérének felesége miatt, mivel hogy azt vette vala feleségül, mert János azt mondta Herodesnek, nem szabad néked, a testvéred feleségével élned. Heródiás pedig ólálkodik vala utána, és meg akarja vala őt ölni, de nem teheti, mert Heródes fél vala Jánostól, igaz és szent embernek ismervén őt, és oltalmazá őt, és ráhallgatván sok dologban követi, és örömest hallgatja vala őt. Tehát Heródeshez János, a bemerítő János, ugye, úgy beszélt, mint egy proféta. És Heródes ugye a zsidóknak az akkori királya, Tudta, hogy az Isten embere. És mivel Herodesnek nem volt lelki ismerete, János volt számára lelkiismeret. És ugye a kéj, a testi vágy miatt, és a hamis ígéret miatt, amit az embereknek tett, ugye egy embernek tett, Heródiás lányának tett, amiatt meg kellett ölesse a lelki ismeretét, amely mellesleg már eleve az ő testén kívül volt az ő lelkiismerete. Megölette Jánost, megölte a lelkiismeretét. Így ölték meg a prófétákat, így üldözték régebb is, ma is, és így próbálták mindig is el lehetetleníteni azt, hogy Istennek a józan kijelentései bejussanak az emberek szívébe, és megmeneküljenek általa. De egy alkalmatos nap jöttével, mikor Heródes a maga születése ünnepén nagyjainak, vezéreinek és Galilea előkelő embereinek lakomát ad vala, és ennek a Heródiásnak a leánya beméne és táncola, és megtetszik Heródesnek és a vendégeknek, mondd a király a leánynak, kérd tőlem, amit akarsz, és megadom néked. Ennyit tesz az ember a kéj, a vágy, a testiség. Jézus nem hiába mondta, hogy senkinek ne esküdjetek, ne ígéretek semmit, ne esküdözzetek össze-vissza. Jobban jártok ti úgy, ha nem esküdtök senkinek semmit, nem ígértek senkinek semmit. Ugye Heródes büszkeségét nem tudta, tehát a büszkesége miatt nem tudta visszavonni az ígéretét, nem tudta azt mondani, hogy emberek, tévedtem, vagy kedves Heródiás, meg kislánya, tévedtem. Hát épp ekkorát nem kérhettek tőlem, hogy a lelkiismeretemet megöljen miattad. Megértem, hogy szép tested van, karcsod, derekad, meg minden szépen táncolsz, de hello, álljon meg a verekedés. Ilyen gyávák ma is a férfiak, a férfi társadalom, aminek én is tagja vagyok, része vagyok valamilyen mértékig. És megesküvék néki, hogy bármit kérsz tőlem, megadom néked, még ha országom felét is, az pedig kimenvén mond az ő anyjának. Mit kérjek? Ez pedig mondja, a keresztelő János fejét. Hallgattassuk el az ő lelkiismeretét, hogy bármit megcsináljon a mi kedvünkért, hogy mi irányítsuk őt, mint ahogy Éva Ádámot irányította az orrától, de lehet, hogy a farkától fogva, egész pontosan, nem az orrától fogva. És a királyhoz nagy sietve azonnal bemenvén kéri őt, mondván, akarom, hogy mindjárt add ide nékem a keresztelő János fejét egy tálban, mint egy disznófejről beszélt volna karácsonykor. A király pedig noha megszomorodik, esküje és a vendégek miatt nem akará őt elutasítani. És azonnal hóhért küldvén a király megparancsolá, hogy hozzák el annak fejét, ez pedig elmenvén fejét vevi annak a börtönben, és előhozá a fejét egy tálban, és adá a leánynak. A leány pedig az anyjának adá azt. A tanítványai pedig, amikor ezt meghallották vala, eljövének és elvivék a testét, és sírba tevék. És az apostolok összegyülekezének Jézushoz, és elbeszélének néki mindent, azt is, amiket cselekedtek, azt is, amiket tanítottak vala. Ez már egy újabb rész.
Ez az eset hasonlít Jézus esetéhez. A legtisztább lelkiismeret, lélekhang, ugye az Jézus Krisztus volt a testben, és őt is el kellett hallgattatni. Ő is igazat szólt az emberekhez, de a főpapok nem tudták elviselni, nem bírták hallgatni. Mikor hallották az igazságot fogcsikorgatva, és a szívükben haraggal, gyűlölettel és gyilkossággal törtek rá, hogy elhallgattassák. Ez történt itten János esetében is, mert ő is az igazságot szólta. Az igazságot másképp úgy írja le még az evangélium, hogy a fény, a világosság. És amikor a világosság elkezd ragyogni, a körülötte lévő sötétség az szűnni kezd. Tehát, hogy átvigyük a hétköznapi életünkben, hogyha én meghallom az igazságot, megvilágít engemet az igazságnak a fénye, akkor leleplezi bennem a hazugságot. Itt csak két választás van. Vagy megmaradok és megvédem az én sötétségemet, a hazugságomat, vagy kimenyek a fényre, és lelepleződik a hazugságom, és megválok tőle. Ez mai napig pont így működik. Mikor mi olvassuk az evangéliumot, bennünk is lelepleződnek a hazugságaink, és mi is örökké döntés elé vagyunk állítva, hogy akkor most átadom magam a világosságnak, az igazságnak, és az lesz bennem, vagy megvédem az én hazugságomat.
Egyébként nagyon sokan szólnak az igazság nevében. Az igazság szót nagyon sokan az ajkaikra veszik. És nagyon sokakat meggyőznek arról, hogy ők igazat szólnak. És aki ismeri az evangéliumot, vagy aki meg fogja majd ismerni az evangéliumot, Jézusnak a kijelentéseit, majd tudni és látni fogja, hogy mit jelent az, hogyha valaki ismeri az igazságot, és nem rejti véka alá. Hogy az nem épp olyan könnyű, hogy csak úgy kimondom az igazságot, mit tudom én, több száz ember előtt, több ezer ember előtt is mindenki tapsol. Ez a kommunista pártban így működött, ugye, a népszavazások alkalmával, viszont, vagy a foci meccsen. De az igazsága nem így működik. Tehát minél erősebb az igazság, annál nagyobb botrány. És nem lehet azt olyan intenzíven terjeszteni, mert általában mindig támadások érik az embert. Tehát erről többször volt szó is, aki olvas az evangéliumot, majd meglátja, hogy elkerülhetetlen, hogy az embert megtámadják, számon kérik, vagy próbál tegyék, ami amúgy szükséges, hogyha igazságban van. Tehát mindig is érték komoly támadások az Isten hírnökeit. És az apostolok összegyülekezének Jézushoz, és elbeszélének néki mindent, azt is, amiket cselekedtek, azt is, amiket tanítottak vala. Ők is tanítottak már, ugye? Ők is próbálták, úgymond, az emberek fejében leontani hazugságot, hogy megszabaduljanak annak árnyékából, annak sötétségéből. Ő pedig mondanékik, jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé, mert sokan valának a járókelők, és még evése sem volt alkalmas idejük. És elmenének hajón egy puszta helyre csupán ő magok. A sokaság pedig meglátá őket, amint mennek vala, és sokan megismerik őt, és minden városból egybe futának oda, gyalog, és megelőzik őket, és hozzá gyülekezének. És kimenvén Jézus nagy sokaságot látta, és mit tett? Megszállná őket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdi őket sokra tanítani. Megint tanított. A csodák azok mindig másodlagosak voltak, drága barátaim. Azt azért tette, a hitetlenség miatt tett ő csodákat, hogy az emberek már higgyék el, hogy ő tényleg Istentől van, mert sokan nem tudták elni, hogy Istentől van. Kellett a bizonyíték számukra, de a tanítás mindig fontosabb volt, mint a csoda, mint a szenzáció. Mert a szenzáció és a csoda el tudja vinni az embert rossz irányba, és ez történik a misztikában, az ezoterikus iskolákban. Az emberek csodára vágynak, nem bölcsességre, nem értelemre.
Azért, mert a csoda önmagában még nem vezeti az embert a jó útra, és nem is tudja azon megtartani. Viszont az igazság ismerete igen. És hogyha arra már nyitott a beteg, aki a bűn miatt, az eltévejedés miatt betegedett meg, annak már a gyógyulás is beállhat, mert kisebb az esélye, hogy újra azt elkövesse, mint korábban, ugyanazt az életmódot folytassa, azt a bűnös életmódot folytassa, mint korábban.
Igen, tehát Levik azt mondja, hogy ha az ige megtisztul bennünk, akkor a betegség is ugye eltűnik, mert a betegség a megrontott igéből származik, ugye a hazugságból, a bűnből. És hogyha az megtisztul az igazság által, az igaz tanítás által, akkor a betegség is távozik. Hanem hiába írtjuk azt ki késsel, meg villával, meg vitaminokkal, mert a gyökere úgyis bennünk maradt, és ki írt bennünket, ő írt ki bennünket, mert a gyökere bennünk maradt, mert az igazságot nem ismertük meg.
Az utolsó vacsoránál is, amikor Jézus arra készült, hogy megmossa az apostolok lábait, Péternek azt mondta, hogy ti már az ige által tiszták vagytok. És ez a legfontosabb, ez az élet értelme, hogy az ige által tiszták legyünk.
És ezáltal immunisok a betegségre, a nyomorúságra, úgymond. Sajnos nem immunisok az üldöztetésem, ezért ugye a sötétség mindig is haragudott, ahogy Levike is mondta az előbb, a világosságra. Tehát amikor az igazság elkezd fényleni, akkor a sötétség erői összehullanak, a káprázat. A császár veszíti el a hatalmát, mert az emberek kezdenek elfordulni tőle az igazság irányába, és akkor azt mondja a császár, hogy honnét jön az igazság? Írtsuk szak ki, gyorsan. Hallgattassuk el, hátráltassuk színházzal, cirkusszal, filmekkel, fesztiválokkal, fesztivál, fesztigyál, és így tovább, és így tovább. mikor pedig immár nagy idő valan. Bocsásd el őket, hogy elmenvén a körülfekvő majorokba és falvakba, vegyenek maguknak kenyeret, mert nincs mit enniük. Ő pedig felelvén mondanékik, adjatok nékik ti enniük, és mondanak néki, elmenvén vegyünk ki 200 pénz áru kenyeret, hogy enni adjunk nékik. Ő pedig mondanékik, hány kenyeretek van, menjetek és nézzétek meg, és megtudván mondának, 5 és 2 halunk, tehát 5 kenyér volt és 2 hal. És parancsolánékik, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld pázsitra. Letelepedének azért szakaszonként 100-ával és 50-ével. Letelepedének azért szakaszonként 100-ával és 50-ével csoportokban. Ő pedig vette vala az 5 kenyeret és a 2 halat, és az égre tekintvén hálákat ada, és megszegi a kenyereket, és adá tanítványainak, hogy tegyék azok elé, és a 2 halat is elosztán mindnyájuk között. Evének azért mindnyájan, és megelégedének, és maradékot is szedének fel 12 telekosárral, és a halakból is. Akik pedig a kenyerekből ettek, mintegy 5000-en valának férfiak. Idáig olvasom, ez a kenyér szaporítás csodája. Ezt a csodát szerintem nagyon kevés ember van a Földön, aki ezt nem ismerte vala, nem hallott róla, és úgy volt, ugye úgy könyveltük el mindannyian, hogy hát igen, Jézusnak óriási hatalma volt Istentől, ő megtehette. És ebben mi sem kételkedünk. Bizonyára Isten nagyon sok konkrét fizikai csodát is tett annak érdekében, hogy az emberek figyelmét felhívja az igazságra. Viszont amikor mi ezt olvastuk, akkor jöttek nagyon mély megértések arra vonatkozóan, hogy mit jelent a kenyérszaporítás. Mi a kenyérszaporításnak a szellemi töltete, szellemi tartalma, jelentése? Azt mondja, hogy menjünk vissza, hogy hogy is volt egész pontosan. Azt kérdezte Jézus, hogy hány kenyér van. Mondták, hogy 5 kenyér és 2 hal. És utána azt mondta, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld pázsitra, és megvendégelte őket. Tudjuk jól, hogy a kenyér az nem csupán az a kenyér, az a fizikai kenyér, amit megszegünk, amit felszeletelünk, hanem lelki értelemben a kenyér az maga az ige. Amikor Jézus a mi atyánkban a mindennapi kenyérről beszél, az gyakorlatilag nem más, mint Istennek az igéje, és Isten igének a megcselekvése. Aki ezt már tapasztalta, tudja, hogy az igazságban való járás szinte fizikailag is táplál. Beszélgettem olyan emberekkel személyesen, és én magam is megéltem, hogy amikor az igazságot cselekszem, azzal ismerkedek, jönnek a megértések. Úgy vagyok, mint gyermek, mert hisz Jézus minket erre hívott, legyünk gyermekek, Isten gyermekei. Milyen a gyermek? Kint van az udvaron és játszik. Ő nem tudja, hogy éhes. Az anyukája mondja meg neki, hogy éhes. Megtanítja arra, hogy reggel, délbe, este kajálni kell. A gyermek nem éhes, mert örömét leli a játékban. Jézus azt mondta saját magáról, amikor tőle kérdezték, hogy megye enni, hogy van nekem eledelem, amiről ti nem tudtok. És kérdezték, hogy hozott-e valaki neki kaját. És mondták, hogy senki, ugye nem hoztak neki ételt. De azt mondta, hogy van neki eledelem, amiről ők nem tudnak. Az ő eledele az, hogy cselekedje annak akaratát, aki őt elküldte. Aki ezt megtapasztalta, az tudja, hogy az igazságban való járás tápláló. Kevesebb fizikai eledelre van szükség. Pál azt mondta, hogy én jártas vagyok az éhezésben és a jó lakásban, a bővölködésben és a szűkölködésben is. Mindenre van nekem erőm a Krisztusban, aki engem megelevenít. Tehát Pálnak mindegy volt, hogy evett vagy nem evett. Ha evett, akkor annak örvendett, hogyha nem evett, a börtönben nem adtak neki enni, akkor annak örvendett. Mert őt a lélek elevenítette meg, drága barátaim. Na most, ha a kenyérnek a jelentése szellemi értelemben az igazság, ami a lelket táplálja, azt a lelket, ami örökkévaló, ami nem tud meghalni, akkor a kenyérszaporítás azt úgy is el lehet képzelni, hogy ott volt Jézus, és a rengeteg ember, ugye, 5000 ember, ők vágytak arra, hogy valamit lássanak, valami újat, mert azt, amit korábban láttak, azt már sokszor látták. és érezték, hogy nekik is szükségük van valamire. Persze sokan a szenzációit mentek oda. Hallották a csodákat, tehát akkor mindenki ámult és bámult. De viszont közöttük annak is voltak, akik vágyták az igazságot. De lényeg az, hogy nagyon sokan voltak, 5000-en voltak. És azt mondta Jézus, hogy meg kell őket vendégelni, és mi történt? Az történt, hogy Jézus megtörte kenyeret, az igét. Megosztotta, odaadta az ő tanítványainak az igét, már korábban, folyamatosan. És a tanítványok azt tovább adták az embereknek, akik 100-ával és 50-ével csoportokra szedődtek. Tehát, hogyha Jézus beszélt volna, akkor elképzelhető az utolsó sorban nagyon sokan nem hallották volna az igét. 5000 ember azért, akkor nem volt mikrofon, nem volt ilyen nagy hangerő, mint ma, amplitudó. Ezért ő a kenyeret úgy törte meg, úgy osztotta meg, hogy odaadta a tanítványainak, és azok tovább adták azt, bementek az emberek közé, és tovább adták, mindenkit megkínáltak belőle. És az egész erről szólt, legfőképp erről szólt. Nem arról, nem annyira az a lényeg, hogy ők fizikailag is meg voltak vendégelve. Elképzelhető igenis, hogy Isten azt mondta, hogy oké, ezt megteszem, annak bizonyságával, hogy tényleg jó az út, az igazság is az élet. Ezért is támasztotta őt fel fizikailag. Tehát fizikailag is feltámasztotta Isten őt. Én ezt hiszem.
Hát én veszem a bátorságot, és egy olyan dolgot mondok, amit még sosem, de ezt vizsgálja meg mindenki, és nem kell ezt elhinni, amit most fogok mondani, de van egy ilyen egészséges elképzelésem is az egész dologról. Tehát itt azt írja, hogy 5000-en voltak csak férfiak, és hogyha veszük mellé, ne is vegyük mindegyik férfi mellé egy feleséget, de akinek van, volt felesége is, akár gyermeke is, lehet nyugodtan egy 10000-es tömeget számítani. Az, hogyha felosszuk 50-es vagy 100-as csoportokba, akkor lehet egy olyan 15 részes csoportot számítani. És én nem hiszem, hogy 10000 embernél csak 5 kenyér volt és 2 hal, hanem inkább azt hiszem, hogy az emberek maguknak valók voltak. És mikor a kicsi gyermek elé állt, azzal az 5 kenyérrel és 2 hallal, Jézus megfogta azt, és 15 részre elosztotta azt, és az emberek látták, hogy ez az ember mindenét odaadja nekik, akkor azok a csoportok összeültek, és elévették igazából az övéket, az alamizsnát, és megosztották egymás között, gyakorolták a vendéglátást, az önfeláldozást. Ezt is el tudom képzelni. És persze beszélgettek azokról a dolgokról, amiket Jézustól hallottak az örök élet igazságairól. Egy ilyen elképzelés is átfutott az elmémbe.
Fontos hangsúlyozni, hogy ha megmaradunk a csodák szintjén, amit én nincs ahogy cáfoljak, nem akarom cáfolni egyáltalán, mert én nem kételkedek Istennek a hatalmában. Én is tapasztaltam csodákat, mi is láttunk csodákat. Mert Isten megadta ezt nekünk, hogy ne veszítsük el a hitünket, mert ő tudja, hogy óriási erők hatnak ránk, amelyek próbálják elrabolni tőlünk azt a parányi kis mustármagot. És ezért kapunk mi is csodákat közben látunk csodákat. De viszont fontos hangsúlyozni, az evangélium nem a csodákról szól. Sokkal többről van, hát végig csodáról szól, hogy hatalmas csodáról, arról, hogy az ember feltámad, a halott, az élő halottak feltámadnak, a zombik feltámadnak, életre kelnek, megtelnek lélekkel, kezdik szeretni az életet. De nem azt, amit korábban éltek, hanem azt, amit az Úristen kínál számukra. Megtelnek örömmel, lelki békével. Ez egy hatalmas csoda mai világban főkép. Ennél nagyobb csodát nem is igazán látni. Nekem a legnagyobb csoda még mindig az, amikor látom azt, hogy valakiben, valakinek a szemeiben a reménység felcsillan. A reménység megtelik az ő szíve értelemmel. Elkezdi vágyni az igazságot, és örül annak, feltöltődik, nem kell már annyit zabáljon fizikailag, mert van neki igaz tápláléka. Számomra ennél nagyobb csoda nincsen, megmondom őszintén, még most sem.
Ahogy Jézus bevezette őket a mennyek országának igazságaiba, az örök élet igazságaiba, úgy a zsidó nép kezdte elengedni az anyagot, amit addig fogott, ragaszkodott hozzá. El tudom ezt könnyedén képzelni, hogy ott tényleg annyira fellágyult a szívük, hogy ők is kezdték megosztani a saját vagyonukat, a saját eledelüket a felebarátaikkal, a zsidó embertársaikkal. Mert addig a törvény alatt éltek ők. Igen. és ahogy tudjuk, még a törvénytől is el voltak távolodva, főképp a vezetők, a papok, a farizeusok, akik tanították az embereket. Hasonlóképpen tudom elképzelni Zákeusnak is a történetét, hogy amikor ő is meghallotta a mennyország igazságát, és megértette, befogadta, akkor egyszerűen kezdett szabadulni el a világi dolgoktól, a pénztől, az aranytól, adta vissza az embereknek, és kezdte szétosztani az emberek között. Egy hasonlót tudok itt is elképzelni, de mondom, nem ezt fektetem le alapigazságint, én azt is elhiszem, hogy Jézus megszaporította a kenyeret, de egy ilyet is el tudok képzelni a józan eszemmel, hogy az emberek elkezdték egymást szeretni úgy, mint testvér, kezdett kialakulni az eklézsia, kezdett épülni a szellemi család a Krisztusban, ahol már nem voltak titkok egymás között, ahol kezdték az emberek egymást megismerni szívről szívre. Egy ilyet is el tudok képzelni.
Teljesen biztos, hogy nem a fizikai csodán a lényeg, a hangsúly a kenyérszaporításon, mert hisz tudjuk azt is, hogy a zsidóknál amúgy is szokás volt a bőtölés. Tehát ők tudták azt, hogy most egy nap, két nap, egy hét kaja nélkül az semmiség, tehát az bárki kibírta végül is, mindenki kibírta, ma is kibírja bárki. Tehát, és Jézus amúgy sem azért jött a világba, hogy péksüteményeket áruljon az embereknek, hanem az igazi táplálékot árulja, amiből hiány van ma is, mert kenyér van, az emberek a kukába elvetik az élelmet. Akkor sem volt biztos másképp ez. Tehát itten több mint valószínű, hogy az igazi eledelről van szó, arról a kenyérről, ami a mi atyánkban is szerepel, amit az előbb mondtunk. Ezután az történt, hogy és azonnal kényszeríti tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra, Becsajda felé, amíg ő a sokaságot elbocsátja. Mindenutána pedig elbocsátotta őket, fölméne a hegyre imádkozni, és mikor beesteledék a hajó a tenger közepén vala, ő pedig egymaga a szárazon. És látta őket, amint vesződnek az evezéssel, mert a szél szembefú vala velük. Teljesen nyíltan képes beszéd. És látta őket, amint ők vesződnek az evezéssel, mert a szél szembe fú vala velük, és az éj negyedik szakában hozzájuk méne a tengeren járva, és el akar vala haladni mellettük. Azok pedig látván őt a tengeren járni, kísértetnek vélték, és felkiáltának, mert mindnyájan látják vala őt, és megrémülének, de ő azonnal megszólítá őket, és mondanékik, bizzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beméne hozzájuk a hajóba, és elállt a szél, ők pedig magukban szer fölött álmélkodnak, és csodálkoznak vala. Mert nem okultak a kenyereken, mivel hogy a szívük megvala keményedve. A szívük megvala keményedve? Nem okultak a kenyereken. És átkelve eljutának a Genezáret földére, és kikötének. De mihelyt kiszálltak a hajóból, azonnal megismerik őt. És azt az egész környéket befutván kezdik a betegeket a nyoszolyákon ide-oda hordozni, amerre hallják vala, hogy ő ott van. És ahová bemegy vala a falvakba, vagy városokba, vagy majorokba, a betegeket letevék a piacokon, és kérik vala őt, hogy legalább a ruhája szegélyét illethessék. És valahányan csak illették, meggyógyulának. Két tengerenjárás van. Egyik ez, a másik az, amikor Péter is a tengeren jár, ugye? Jézus szavára. És aki ismert, aki korábban követte a videókat kiáltószó.hu oldalon, vagy a Kiáltószó a pusztában YouTube csatornán, azt tudja, hogy a vízenjárás, tengerenjárásnak az értelmezése fel volt oda téve. Le van vezetve tüzetesen, hogy tulajdonképpen mit jelent a tengerenjárás. Na de most akkor felolvasom ezt másképp, kicsike értelmezéssel, hogy meglássuk, hogy itt is nem a csodáról van szó, hogy Jézus a tengeren járt. Én még egy embert sem láttam tengeren járni, én sem jártam a tengeren, vagyis jártam a tengeren nyaralni, de a tengeren, tenger felszínén nem tudtam még járni. Abban az értelemben nem tudtam járni, fizikai értelemben viszont lelki, szellemi értelemben már jártam a tengeren, és el fogom magyarázni, hogy. Tehát minek utána elbocsátotta őket, fölmérni a hegyre imádkozni. Tehát azt jelenti, hogy külön váltak útjaik egy picit magukra hagyta őket. Mivel, hogy magukra hagyta őket, mert ő neki fontos volt, hogy visszamenjen az atyához, hogy ő is felfrissüljön Istennek az ereje által, az ő lelke által, imában, az apostolok külön voltak. Ezért mi történt? Beesteledett, ugye, besötétedett az ő elméjük. Kezdték elveszíteni a bizalmukat az apostolok, mert nem volt ott velük. És a szívük, ahogy mondja Jézus, kezdett bekeményedni, ugye? A beesteledés azt jelenti, hogy amikor például valakiben nagyon bízol, például egy feleség nagyon bízik a férjében, rátámaszkodik teljes mértékben, a férje elmegy 2 hétre, akkor egy picit pánikba esik, hogy vajon mi lesz vele? Nincs mellette a férje, ugye? Az apostolokkal kb. Ez történt. Még nem voltak ők felkészítve erre a nagy misszióra, amit ők később véghez vittek. És ezért az ő elmék, az ő szívükben beesteledék, sötét lett, ugye? Hirtelen elhalványult a fény, mert kételyek ébredtek, meg minden, hogy te ez lehet, hogy ez minket szivatott mostanig, ugye, ő csak egy bűvész, nagyon jó. Tehát ők is a világra néztek, mire néztek? A tengerre néztek, drága barátaim, a tengerre, a tenger hullámaira, a népek tengerének a hullámaira. És elkezdtek félni, a szívük bekeményedett, ugye, elkezdtek emberi véleményeket meghallgatni. Visszamentek a Facebookra görgetni például. És látta őket, amint vesződnek az evezéssel. Nem tudtak haladni. Tehát el volt távolva ő tőlük, és nem tudtak ők tovább menni, mert még mindig nem voltak eléggé felkészítve. Testiek voltak, így van. Köszönöm. Testiek voltak, nem tudtak haladni. Mert a szél szembe fú vala velük. Drága barátom, ha te netán Istenhez fordulsz, készülj fel te arra, hogy a szél szembe fog fújni veled. Milyen szél? A tengernek a szele. Mi a tenger? A népek tengeréről sokszor beszéltünk. Az összes költő a tengert a népek tengerével asszociálja. A tömegszellemmel asszociálják a költők a tengert. És a tengernek a szele. Mi a tengernek a szele? Hát a pletyka, a gúny, a kinevetés. Mondd csak otthon el anyukának, meg apukának, és mindenkinek, hogy te Istenhez fordultál. És úgy döntöttél mostantól, az Úr Jézus lesz a te urad az életedben. Hallál, mi fog történni, a szél fog-e fújni, vagy sem? Én úgy sejtem, hogy igen, de ha nem hiszed, akkor próbáld ki. Minimum kinevetnek, kigunyolnak, viccelődnek, és így tovább, és mindenképpen próbára leszel téve, nagyon keményen. Az apostolokkal körülbelül ez történhetett.
Ezzel kapcsolatosan egy igerész szeretnék felolvasni azért, hogy jobban értsük meg ennek az igerésznek, ennek a tanításnak a mélységeit. Azt írja, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profitáltunk-e, és nem a te nevedben üztünk-e ördögöket, és nem tettünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor azt mondom nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők, mert ti csak csodákat akartatok tenni, ti csak a csodákban hittetek. Mindaz, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonló a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát, és ömlött az eső, jöttek az árvizek, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert kősziklára épült. Mindaz, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette házát. És ömlött az eső, jöttek az árvizek, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, amely összeomlott és romhalmazzá lett. Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Itt is felfedezhetjük ezekben a tanításokban is a példabeszédeket, a példázatokat, hogy az embernek az élete, az ember maga hasonlatos egy házhoz. Annak van egy fundamentuma, az maga Jézus Krisztus beszéde a cselekedetekkel együtt. És itt felhívja a figyelmünket, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki mondja, hogy Uram, Uram, aki hisz benne, de nem cselekszi. És akik csak a csodákra vágynak, akik az ördög űzésre vágynak, akik a hatalmas dolgokra vágynak. És akkor azt mondom nekik, hogy sohasem ismertelek titeket, mert a szent lelkemet, az én lelkemet nem akartátok. Hatalmaskodni akartatok pont úgy, mint korábban az Ószövetségben, holott megmondtam, hogy aki a legelső akar lenni ti közöttetek, legyen mindenkinek a szolgája. Ez a két igerész szerintem szorosan összefügg, ami itten történt, a vizek, a szelek.
Ugyanaz,
pontosan. És itten az apostolok ugye még nagyon az elején voltak, még nagyon testiek voltak, kemény volt a szívük, nem volt igazi hitük. De majd, ahogy olvassuk az evangélium további fejezeteit, megérthessük és megláthassuk az ő megpróbáltatásaikat, a fejlődésüket, az újjászületésüket, ami ránk is vár.
Így van. Jó, hogy Lerike ezt felhozta, hogy a két példa szorosan összefügg egymással. De teljesen egyértelmű, hogy az előző példában ebben is egyaránt a szél, a tenger hullámai, fújtak a szelek, jöttek a tenger hullámai, ugyanaz, hogy ahogy Lerike mondta, a ház, az emberek az élete. És arra milyen hatások hatnak? Mik hatnak az emberek az életére? Hát az emberek véleményei, mert ugye mindenkinek véleménye van. Más nem biztos, hogy van. Van véleménye, és tudjuk fel svájci hitele, adósága. Ennyi. Ezek a szelek, az emberek véleményei, az emberek pletykái, a megfélemlítés, a gúny, a világ kínálta kívánságok, így van. Ezek a szelek és a tenger hullámai. Teljesen egyértelmű. Tehát ennek a pillanatnak is nem mondom ismételten, hogy nem tarthatom én kizártnak, hogy Istennek a fia, egyszülött fia, Istennek a parancsára, vagy Isten utasítására nem járt konkrétan fizikailag a tengeren, de mint mondtam, sokkal több van ennél. Sokkal több van Salamonnál. Azt mondta Jézus. És ezt az ő beszédeire mondta. Mert a csoda az testi. A csoda az testi, viszont a csodák mögötti értelem az már lelki, az már örökkévaló, drága barátom.
És azt, hogy látták őt, láthatták Jézust a vízen járni, ugye ahhoz, hogy egy ember a vízen tudjon járni, könnyed kell, hogy legyen. Puha kell, hogy legyen. A kemény kőszív, az süllyed a tengerben. És ők még kemények voltak. Szükségük volt a csónakra, az evezőlapátokra. Viszont, igen, de viszont ha az ember újjászületik Szentlélektől, akkor ő is pont úgy fog járni majd a tenger hullámain, az evilág hazugságain, és mindenen fog tudni járni. Mindenen fölül lesz. Minden ő alatta lesz, és nem lesz semmi se hatással rá.
Hogy bebizonyítasson az, hogy ez így van, ahogy mondjuk körülbelül. Ezért ugye egy kis kihívást intéznék a kedves hallgatóhoz. És pedig azt, hogy ha valamennyire ő már tisztában van azzal az egyszerű ténnyel, hogy tényleg Jézus az ő szava, az út, az igazság és az élet, lásson neki, hogy azt felvállalja, és abban a helyben megtapasztalja a szeleket, a hullámokat. És abban a helyben meglátja, hogy neki is milyen kemény a szíve, mint az apostoloknak is, kezd ő is süllyedni. Kap két gúnyt, két havertő, két ilyen viccet, kigúnyolják, picit még sarokba is szorítják néhány ilyen világ kérdéssel, és abban a helyben csónakostól kezd süllyedni az ember a tengerben. Tehát nagy valószínűséggel ennek a példabeszédnek, ennek a csodának ez a lényege, hogy amikor az ember Istenhez fordul, hirtelen olyan kicsike lesz, mint egy, tehát nem is gondolta volna magáról, hogy ő olyan picikére össze tud zsugorodni. Én nem hittem volna magamról például. Mert mint már mondtuk korábbi beszélgetésekben is, mint minden vagány srác, a gonoszságot, a trágárvicceket, a perverziót, az, hogy hány nővel szeretkeztünk, hogyan csináltuk, hányszor csináltuk egymást, hányszor végeztünk önkerítést. Ezt a nagy lazán, büszkén felvállaltuk, de amikor találkoztunk az igazsággal is, megkérdezte a lélek, akkor most engem fel fogsz-e vállalni? Elég pici helyre kerültünk, ez az igazság. És a legtöbb ember épp ilyen pici helyen van, mint ahogy mondta egy barátunk is, hogy úgymond vannak azok az emberek, akik azt mondják, hogy Istenhez fordultak, Krisztushoz fordultak, de viszont amikor bekerülnek egy olyan társaságba, ahol világi dolgokról van szó, világi viccekről, akkor mosolyognak, mint a bírsalma. És egyszerűen nincs erejük, nincsen hatalmuk, nincsen bölcsességük felvállalni azt, hogy ott, amiről szó van, az halál. Bármennyire is humoros, óriási fájdalmakat fog hozni mindenki számára. Nincs, aki ezt felvállalja. Ugyanerről van szó ebben a példabeszédben, drága barátaim. Az apostolok itt még gyengék voltak. És a tengernek, a népek tengerének a hullámai megijesztették őket. A szél szembefújt, ugye, szembeúztak az árral, szembeevesztek az árral. És kezdték elveszíteni a reményt, és kezdtek kételkedni abban, amit Jézus mondott nekik, amit tanított. Látták a csodát, a halottak feltámasztását, és mégis kételkedtek, drága barátaim. Ezt képzeljük el, hogy mekkora a programozás az emberi elmében, a mi elménkben, hogy látjuk a csodát, halljuk az értelmet, a bölcsességet is, amikor magunkra vagyunk hagyva, akkor abban elkezdünk kételkedni, és inkább visszafelé vezünk mi is. Vissza a tenger közepére, a népek tengerének a közepére.
De van egy jó hír, úgy, ahogy Jézus akkor testben parancsolt a szeleknek, a fejünkben levő viharoknak, a hazugságoknak, pont úgy, mi is, hogyha segítséget kérünk, akkor lenyugszik a tenger, segítséget nyújt számunkra, azért, hogy tudjunk megpihenni, tudjunk ő benne újra bízni, hogy tudjuk folytatni tovább ezeket a megpróbáltatásokkal teli utat, ami az apostolokra is akkor várt. Mert Isten szeretne egy egészséges fejlődést az életünkben lelkileg is. Ő nem tudja megtenni, vagyis meg tudná, de nem akarja megtenni, hogy a lelkünk egyik napról a másikra óriásit fejlődjön, mint a testünk például, hogy nem születünk meg 40 kilóson vagy 50 kilóson, hanem megszületünk 3 kilóson, és minden nap fogyasztva a fizikális ételt, eledelt, növekszik a testünk, úgy, ahogy növekszünk, egyre nagyobb súlyokat bírunk el, egyre terhelhetőbbek vagyunk. Pont ilyen a lelki fejlődés is, hogy szükséges először az újjászületés Szentlélektől és víz által, és a mindennapi lelki tápláléknak a fogyasztásával és a munkálkodásával növekszik a lélek is. Ő így tervezte, így képzelte el.
Még mindig a 48. bekezdésnél tartunk, közepénél. Tehát, és láttál őket, amint vesződnek az evezéssel, kínlódtak szegények, mert a szél szembefúg vala velük, és az éj negyedik szakában hozzájuk méne, a tengeren járva, és el akar vala haladni mellettük. Ő a tengeren jártak, barátaim. Ő Isten ismeretében a lélek által, csak a lélekben volt. Ő lélek által szólt, lélek által beszélt. Ő nem véleményeket mondott nekünk, mint mi egymásnak. Az, hogy a tengeren járt, azt jelenti, hogy ő nem volt benne a tömeg szellemben, nem volt benne a földi testi gondolkodásban, hanem Istentől szólt. Ő nem hitt bennünk, ő nem hitt az emberekben. Mi még hiszünk egymásban, egymás véleményében, olykor-olykor. De ő nem hitt, ő a tengeren járt, ő a felszínen volt. Őt nem folytogatták a tenger hullámai, mert legyőzte a hullámokat Isten ismeretével. Tengeren járt. Azok pedig látván őt a tengeren járni, kísértetnek vélték, és felkiáltának. Egy kicsi időre hagyta magukra, és már is kezdtek kételkedni benne. Kísértetnek vélték, ugye? Már ők is kételkedtek benne, mert megfeledkeztek mindenről, ami korábban történt. Mert mindnyájan látják vala őt, és megrémülének. De ő azonnal megszólítá őket, és mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beméne hozzájuk a hajóba. Bement az ő közösségükbe. Újra fizikálisan is közösséget vállalt velük. Tovább tanította őket. Mondta az igét, beléjük lehelte Istennek a lelkét, ugye? Mondta az igét folyton. És elállt a szél, a kétkedés, a kételyek. A reménytelenség eltűnt, a félelem eltűnt. Ők pedig magukban, szer fölött álmélkodnak és csodálkoznak vala, mert nem okultak a kenyereken, mivel hogy a szívük megvala keményedve.
Ez csak egy zárójel érdekességképpen, mert eszembe jutott. Tudjuk, hogy az Ószövetség az Új Szövetség előképe, és itten az Egy Mózesnél olvashatjuk, hogy a föld pedig kietlen és puszta volt, sötétség volt a mélység színén, és Isten lelke lebegett a vizek felett, hogy már akkor is az Isten lelke a vizek fölött volt. Nem véletlenül. Nem a csillagok fölött, nem a fák lumbjai között, hanem a vizek felett lebegett.
És végül pedig mentek és tovább gyógyítottak, tanítottak, megtöltik a kenyeret, megszaporították a kenyeret, ugye? És az emberek annyira hittek benne, főképp a nyomorultak, a megtört szívűek, hogy ők tudták, hogyha csupán a ruhája szegét illetik, mint a vérfolyás rasszony, meggyógyulnak tőle. És valahányszor, valahányan csak illették, meggyógyulának. És akkor térjünk vissza néhány szóban a címadó részre, hogy kinek szaporította meg a kenyeret Jézus, és hogyan. Az, hogy hogyan szaporította meg, arról már beszéltünk. Odaadta a tanítványainak az igét, azok továbbadták 5000 embernek, közel 10000 embernek. Tanították őket, táplálták az ő lelküket. És arra a kérdésre, hogy hogyan, vagy hogy kinek szaporította meg a kenyereket, Levikét meg kérem, hogy mondjon valamit.
Hát ez, hogy kinek, ez lélek által jött. Ugye a vallásban azt mondják, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, aki él is, örök élete van. És alig várják az emberek, hogy elérkezzen a vasárnap, hogy elmehessenek a templomba, hogy megessék az ostját, és igyanak egy kicsi bort. De ha ezt sem értjük meg, annak igazi valójában ezt a tanítást, akkor megmaradunk a vallásosságban, ami nem az életre vezet. A kenyérről az új szövetség azt írja, hogy Jézus Krisztus volt a földből, a mennyből leszállott kenyér, az igazi manna, az igazi kenyér, a testé lett ige. Ő volt az, aki megosztotta nap mint nap az igét az emberek közt. Kiknek? Akik keresték őt, akik hittek benne, akik éhezték és szomjazták őt, az ő beszédét, az ő tanításait, amiben élet volt, amiben lélek volt, szent lélek volt. És ezt jelenti igazából, hogy az emberek, amikor eszik és isszák az ő testét és vérét, azok éhezik és szomjazzák az ő tanítását, az igazságot, a világosságot, az életet. És amikor megízlelik, jön, hogy megosszák embertársaikkal, mert tudják, hogy az a legjobb dolog, amit kaptak életükben. Ezt személy szerint megtapasztaltam. És Isten is így akarta, hogy az örömünk akkor legyen teljes, hogyha megoszthassuk. Még rengeteg példa van a búzamag elhalásáról. Rengeteg gyönyörű példát írt le, sok példázatot elmondott, hogy mindenki megértse, senki számára ne legyen titok, amit ő mondott. De így lehet, ahogy ő csinálta. Ő a legtökéletesebb példa, az ő tanításaiból megérthessük, hogy kiknek lehet adni. Azoknak, akik készen állnak, akik üresek, akik befogadják, akik hisznek.
Ő ilyen volt egyébként, ő is ezt megmutatta nekünk, hogy ő azt mondja Pálról, hogy amikor ő Istennel azonos vala, úgymond, akkor azt a hatalmat, azt az erőt, azt a bölcsességet ő nem tekintette zsákmánynak Istentől, hanem megüresítette magát, és szolgai formát vett föl, hogy minket segítsen. Aki nem üresíti meg magát, nincs ahogy. Tehát ő azért üresítette meg magát, hogy megmutassa számunkra, hogy mi hogyan kell eljárjunk ahhoz, hogy be tudjuk fogadni a kenyeret. Aki nem éhes, az nem fog kajálni. Így van-e? Az az ember örül a tápláléknak, aki éhes. Aki nem éhes, aki még mindig telve van a világi örömökkel, testi örömökkel, nincs ahogy befogadja e beszédeket. Aki beéri a testnek az élvezeteivel, nem tudja ezt megérteni. Kizárt dolog. Tehát azokat kínálta meg, azok számára szaporította meg a kenyeret Jézus, és ma is azok számára szaporítja meg, akik éhesek, éhezik és szomjúzzák az igazságot, mert már nem tudnak hinni a császárnak a hókusz-pókuszaiban, cirkuszaiban. Aki nem éhes, nem tud enni ebből a kenyérből. Azt mondja Jézus János evangéliumának 6. fejezetében talán, 6. fejezete, igen, 63. bekezdés. A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit, mert elrothat. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet, eledel, táplálék. Ha valaki kedvet kapott ez a lakomához, mindenképp azt javaslom, hogy ő személyesen forduljon hozzá. Azt mondja Jézus, hogy jelképesen az is, ugye, Jelenések könyvében, hogy imé az ajtód előtt állok, ha meghallod az én szómat, az örgetést, bemegyek hozzád, és veled vacsorálok, és te én velem. A döntés te kezedben van. Tovább görgetsz a Facebookon, vagy pedig elmész vacsorázni vele. Isten áldja mindenkit. Sziasztok!